dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, bár csak érvényre jutna ezen a mai reggelen ez az igazság, amit megénekeltünk, hogy igaz akarattal tudjunk válaszolni az Istennek. Hiszen minden egyes vasárnap erről szól. Isten hív bennünket, az Isten meghív bennünket, mi meg kell, hogy válaszoljunk. Persze az is válasz, ha semmit se teszünk, illetve semmit se mondunk és semmit se teszünk, de jobb, ha mondjuk az Istennek azt, hogy igen, és még jobb, ha azt mondjuk az Istennek, hogy részt veszünk az Isten embermentő munkájában. Ezt a szentmisét egy boldog ember kérte, imádkozzunk vele, segítsünk neki a hálaadásban, házassági évfordulója van. Ugyan a templomban csak egyedül tud lenni, mert a felesége beteg, de az elmúlt 50 évért szeretne hálát adni jó szívvel, megadatott neki azt, hogy örömmel tud hálát adni. Nem kis kegyelem. Tartsunk bűnbánatot. Legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel. Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Hallgass el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették, mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas. Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre Galilea egész vidékén. Ezek az evangélium igéi. Akkor, abban az időben, ennek az eseménynek a hatására is többek között, hiszen nem ez volt az egyetlen, Jézus számtalan csodát tett, és Jézusnak ezek a csodái nem önkényesek, hanem valamiképpen Jézus minden egyes csodájában az Isten megváltó gondolata jelenik meg. Ezért fontosak. Nem arról van szó csupán, hogy emberek igényeit, vágyait kielégítse, vagy kétségbe esett kéréseire feleljen. Egy biztos, ahogy most hallottuk, elterjedt azon az egész vidéken, hogy még a gonosz szellemek is engedelmeskednek neki. És ma? Ma hogy állunk? Valaki azt mondotta, ördögi zajtól hangos a világ. Egy biztos, az élvezetvágy, a pénzőrülete és a uralkodási, az uralomra, hatalomra törekvés ijesztő módon van jelen a világunkba. Mi köze mindehhez valójában az Istennek? És valóban arról van szó, hogy ez a gonosz lélek hangoskodása? Hát mindenki egy kicsit merüljön önmagába, és gondolkodjon el a konkrét helyzetén, az egyéni élethelyzetén, a társadalmi viszonyokon, a világnak a helyzetén, aztán mindenki válaszoljon. Úgy, ahogy a lélek szól az emberben. Egy biztos, hogy egy olyan világban élünk, amely világban a lélek szava, mintha elhallgatna. Igaz, azt is olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus nem hangoskodásra szólít fel bennünket. Egyébként ne felejtsük el, hogy az isteni igazságot nem kell nekünk megvédeni. Az igazság elég erős önmagában, megvédi az igazság magát, ha valóban igazság. Nekünk az igazságról tanúságot kell tenni. Az igazság védelmét hagyjuk az Istenre. Az igazságról való tanúskodás viszont a mi küldetésünk, ha istenes emberek vagyunk, ha keresztények vagyunk. Talán egy utalást a világ helyzetével kapcsolatosan Prohászka püspök úrra utalva hadd mondjam, ugye Prohászka püspök úr Szálka, a liberális gondolkodók életében, egyszerűen azért, mert a századfordulón, 100 évvel ezelőtt hatalmas erővel és találékonysággal, fényekkel tudta az igazságot megjeleníteni. Oly annyira, hogy még az egyházi vezetőkkel is meggyűlt a baja. Egyébként, ami miatt csak utalok rá, 1926-ban, sajnos nagyon fiatalon halt meg ő is, hát elfogynak általában az ilyen emberek gyorsabban, 1926-ban mondotta, aki ugye elsősorban az életében az elit, talán mondhatom így, kialakításán munkálkodott, a szellemi elit, a lelki elit kialakításán munkálkodott, csak megjegyzést hadd tegyek, a kereszténység nem elitista. Éppen a mai üzenet is, amit hallottunk, erről szól. Prohászka püspök úr egy évvel a halála előtt mondotta, be kell látnom, hogy a kereszténység tömegmozgalom. Hadd jegyezzem meg, vagy tömegmozgalom lesz, vagy nem lesz. Utóbbi időben több utalást tettem erre, hogy ezek a különböző lelki megújulási mozgalmak, amiktől az egyház oly sokat várt itt a II. Vatikáni zsinat után, bizony azt kell, hogy lássuk, hogy eléggé elszigetelődnek. Eléggé piciny körben mozognak. Nem valószínű, egyenlőre legalábbis ezt látjuk, hogy nem váltják be azt, amit vár tőlük a Vatikán is, hadd mondjam ezt így, de az egyháznak van ideje. És várja, hogy mi jön ezekből a mozgalmakból ki, milyen gyümölcsöket teremnek, egy biztos egyenlőre nem fordultak gyümölcstermőre. De azt viszont mindenképpen be kell látnunk. Most akkor újra ismétlem, az egyház nem elitista. Prohászka püspök úr is a szegényekre, a kicsinyekre hivatkozott, mint ahogy Pál apostol is, aki utal arra, hogy kik azok, akik abban a korban odafigyeltek a tanításra, a műveltek, a kicsi szóltak, ők a hellén kultúrának voltak a neveltjei. A hellén kultúrának pedig az istenei az Olimposzon ültek. Mit tudtak ezek az emberek kezdeni a jászollal, meg a kereszttel? Pedig a mi királyunknak a trónusa a jászol, meg a kereszt. Szóval, ha komolyan gondoljuk a kereszténységünket, akkor nagyon oda kell figyelni, mit akar az Isten, mit üzen az Isten a prófétákon keresztül, Jézus Krisztuson keresztül, és mit akar az Isten általunk ebben a világban. Mert hiszen a kereszténységben nem a mi üdvösségünkről van szó csupán. Nem az én üdvösségemről van szó, meg az övéről, meg az övéről, meg az övéről, és mindenkiéről, aki itt van. A világ sorsáról van szó. Az emberiség ügyéről van szó. És ebben vár bennünket az Isten, ebben a programban, az üdvösség tervében. És akkor próbáljunk mindezek után odafigyelni arra, amit ma hallottunk. Ugye először is talán ezzel a kérdéssel szembesüljünk. Mit akar az Isten? És ki nekünk az Isten? Ez a két nagyon lényeges szempont találkozik. Hogy az Isten mit akar, azt tudjuk, de nekünk, ki ez az Isten, ezen nekünk kell elgondolkodni. Ugye azt hallottuk, hogy prófétákat támaszt az Isten, akik által üzen, a próféta nem Jós, a próféta az Isten szája, A prófétának azt kell mondani, amit az Isten akar mondani nekünk embereknek. A próféta az Isten szellemét kell, hogy megjelenítse ebben a világban. Ez pedig azt jelenti, hogy a prófétának értelmezni kell a világ jelenségeit. Mégpedig az üdvösség szempontjából. Hiszen az Isten az nem a világnak az különböző evilági szempontjaival foglalkozik. Ez fontos. Ránk bízta az Isten a világot, felelősek vagyunk. De ezzel többet nem foglalkozik az Isten, legfeljebb a lelkünkkel. Mert nem mindegy, hogy milyen lélekkel vesszük kezünkbe a világot. Az sem mindegy, hogy milyen lelkülettel vagyunk egymás iránt. Ez igen, ez fontos az Istennek. De ne állandóan azzal foglalkozzunk, hogy az emberek mit művelnek ebben a világban. Kicsit többet kellene foglalkoznunk azzal, hogy nekünk milyen emberré kell formálódnunk. Hogy ez a zaj, ez az ördögi zaj egy kicsit halkuljon. Egyébként azért azt se felejtsük el, ez is az isteni ígéret, ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem. És nem egyenlő erőviszonyokról van szó. Erős a gonosz, de csak lármázni tud. Még erősebb a kegyelem, az Isten szeretete, amely halkan érkezik hozzánk emberekhez. Isten szól hozzánk, és ugye ez a mai evangélium elsősorban ezt akarja elénk állítani, hogy micsoda ereje van a szónak. Jézus szavának persze elsősorban, és ugye azt halljuk Jézus tanításával kapcsolatosan, hogy szinte megbénulnak az emberek, amikor őt hallgatják, mert így még ember nem beszélt. És valami olyat mond Jézus, és ez az alapüzenet, most itt külön-külön erről nem szólt a mai evangélium, de az alapüzenete Jézuson keresztül az Istennek, hogy gondolkodik az Isten rólam, vagy rólunk az emberekről, és hogy gondolkodik az Isten a mi emberi kapcsolatainkról. Ez az üzenet lényege. Az, amit az Isten gondol rólunk emberekről. Az, amit az Isten gondol a mi életünkről, amely közös. És ez az üzenet a legfontosabb, nem az, amitől hangos a világ. Az legfeljebb azért ilyen hangos, mert talán túl nagy teret adtunk a lelkünkben a gonosz szellemeknek. Mit gondol az Isten rólunk? Az, hogy hozzátartozunk. Enyéim vagytok. Végeredményben az az életünknek a vertikális vonulata. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy az Isten lenyúl, és magához emel bennünket. Megfürdet az Isten bennünket az ő szeretetében. Magához von bennünket az Isten. A kérdés az, hogy tudjuk ezt értékelni, vagy úgy gondoljuk, hogy erre nincs szükségünk. Nagyon, nagyon, nagyon nagy kérdés ez. Hogy az ember egyáltalán ezen elgondolkodik-e? Vagy úgy gondolja, hogy neki nincs szüksége erre, marad lent. Marad lent az emberek világában, ahol bizony, minden azon múlik, hogy az a szellem, amit az Isten akar nekünk adni, igazából az értékelő szeretetéről van szó. Az Isten értékelő szeretete igazol bennünket. Mi olyan lények vagyunk, akik érdemesek vagyunk az Isten szeretetére. Hát mit akarunk ennél többet? És ugyanakkor a másik nagyon nagy igazság is, ez az emberi életünknek a horizontális vonulata. Az Isten arra figyelmeztet bennünket, hogy felelősek vagyunk egymásért. Az egyetemes szeretetről szól az Isten. Minden ember egyforma, és adósai vagyunk egymásnak ezzel a szeretettel. Gondoljuk csak el, ha ezt komolyan gondolnánk mi emberek, ha csak mi, akik magunkat kereszténynek gondoljuk, tartjuk. Ha komolyan gondolnánk ezt, mindaz a szörnyűség megtörténhetne a világban, ami megtörtént számtalanszor. Ami megtörtént a 20. században, iszonyatos történésekben. Ami történik ma, megtörténhetne mindez, hogyha az emberek komolyan gondolnák ezt az igazi egyenlőséget. Egyik nap beszélgettem betegekkel, és fel voltak háborodva egyik beteg, különösképpen, hogy milyen kiváltságosak a világnak a vezetői, országunknak a vezetői. Hát persze mindig könnyű ítélkezni, bírálni mindent és mindenkit, önbírálattal picit többet, ha foglalkoznánk. Nyilvánvaló ezekben vannak igazságok. És mindazok az igazságtalanságok, amik vannak, azok nem szüntetik meg azt, hogy minden ember egyforma, de a felelősség az nem egyforma. És pontosan ezt mondtam ezeknek a kedves idős betegeknek, hogy gondolkodjanak néha ezen is. Mekkora az önfelelőssége? Mekkora egy országnak a vezetőjének a felelőssége? És sok mindent lehetne ezzel kapcsolatosan mondani. Ez mintha kiesne. És hogyha komolyan gondolkodunk, mit akar az Isten, akkor a keresztnek a jegyében gondolja el az Isten a mi életünket. Úgy, ahogy talán próbáltam előbb néhány szóval szólni. És ha ezt legalább ezt a gondolatot közelengedjük magunkhoz, akkor egy kicsit érdemes lenne azon is elmélkedni, hogy mi általában hogyan fogadjuk Jézus szavát, az isteni igazságokat. Azt hiszem, hogy ez egy drámai eseménysor, mert azért talán csodálattal mondhatjuk. Hiszen ezek a nagy igazságok, még ha nem is tudunk ezek szerint élni, akkor is csodálatra méltó igazságok. Hogy szeret az Isten, hogy egymásra bízott az Isten, hogy egyformák vagyunk, nincs különbség ember és ember között. Egymásra bízott bennünket, az egyetemes szeretetnek az igazsága, hát ezt azért meg kell csodálni. Aki már erre se képes, nem tudom vele, mit lehet tenni. Aztán a másik, ha igazán komolyan gondoljuk, akkor megrendítő. Megrendítő, mert amikor ezeket az igazságokat halljuk, akkor kiderül, hogy milyen szellem van bennünk. És bizony, nem szabad elfelejteni. Nem csak a jó szellem lakozik bennünk. Nehogy hamis értékelésünk legyen. Nem véletlen, hogy azt mondja a Szentírás, az Isten szava olyan, mint a két élű kard, amely vág és van, amit eltávolít. Az Isten szava olyan, mint a tavasz jön, a kertész kezében az olló, levagdos különböző részeket a növényről. Fájdalmas. Az Isten szava olyan, mint hát egy irgalmas rendi kápolnában vagyunk, mint az orvosnak a szikéje. Amikor baj van, akkor kézbe veszi, és van, amit kivág. Megrendítő. Ha, ha komolyan gondoljuk, de magától értetődő kell, hogy legyen. És ez akkor is így van, amikor önvizsgálatot tartunk, és elgondolkodunk azon, hogy belőlünk mit kellene kivágni. Belőlünk mit kellene eltávolítani. A mi gondolkodásunkban mi az, aminek nem szabadna, hogy helye legyen bennünk. És ha az ember ezekkel szembenéz, és megrendültségében levonja a következtetéseket, akkor az már valami. És akkor talán van remény arra, hogy az ember nem csak megcsodálja ezeket az igazságokat, nem csak megrendül, hanem valamilyen választ ad. Mégpedig jó esetben egy pozitív választ. Pozitív választ az Istennek, és én azt hiszem, hogy a világunkban pontosan ez hiányzik. Az embereknek a pozitív válasza az Istennek, és az emberek pozitív válasza egymásnak. Pozitív válasz, erről talán a múlt vasárnapok valamelyikén egy szót, vagy egy mondatot mondtam, hogy a pozitív válasz azt jelenti, ez az emberi élet harmóniájának a képlete. Ha az ember válaszol az Istennek, aki így szól hozzánk, akkor ez azt jelenti, hogy valamiképpen az ember élete harmonikussá válik. Enélkül nem. Aki ezeket a válaszokat nem fogalmazza meg, diszharmonikus lesz az élete. És azt hiszem, hogy a világ is azért diszharmonikus. Mert, akkor most visszatérek oda, amivel kezdtem, ördögi zajtól hangos a világ. Élvezetvágy, pénzőrülete, hatalomőrülete. És azért egy gondolattal utaljak a tegnapi eseményre, tegnap Grazban az egyik társunk fogadalmat tett, és ott valamit ezekből az igazságokból igyekeztem megfogalmazni. Persze könnyebb magyar nyelven ezeket elmondani, mint a németek anyanyelvén, de pontosan ezt próbáltam kifejezni ennek a fiatal társunknak, Graham Greene-re utaltam. Graham Greene a regényeiben, a hőseid esetében az egyik elemzője szerint, ugye katolikus regényíró, ha lehet ilyet mondani, bár lehet, hogy tiltakoznának ellene, mert a nem katolikus író az ember mondanák talán, hanem író vagyok, és egyébként katolikus. Most mindegy. Graham Greene az ő hőseit általában ebből a szemszögből nézi, az embernek ezt a szituációját nézik, hogy az ember harcol az Istenért. És ahogy az egyik jellemzője megfogalmazta, Graham Greene a hőseinek a szívverését lesi, hogy hogy állnak ezzel a harccal. És ezt mondtam pont ennek a fiatal testvérünknek, hogy most már mi nem vagyunk kíváncsiak a te harcodra, bár egy életen keresztül fogsz harcolni az Istenedért, hanem inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy mondta-e neki az, hogy igen. És ezt próbáltam egy kicsit körüljárni, miért oly nagyon fontos ez az igen. Kedves jó testvérek, azt hiszem, hogy nekünk is ezen a mai vasárnapon ezt az igent kellene megfogalmazni. Hogy milyen az Isten, ezt tudjuk. Hogy mi milyen választ adunk neki, az már rajtunk múlik. Egy biztos, ha merjük az Istent szeretni, akkor van remény arra, hogy egymás se játsszuk ki. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, ennek és Földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, a mai vasárnap egy másik nagyon lényeges kérdést is érintett a Szentleckén keresztül, de hát mindent nem lehet, mert így is vannak többen, akik lázadoznak, hogy hosszúak a szentbeszédek. De hát azért gondoljunk ennek az üzenetnek kapcsán arra, és kérjük az Isten segítségét a fiatalok számára, hogy legyen bátorságuk házasságot kötni. Mégpedig felkészülten keresztény házasságot kötni. Kérjük számukra ezt a kegyelmet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Istenünk. Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, mielőtt az áldás erejével elindulunk az utunkra, egy gondolatot hadd mondjak azzal kapcsolatosan, ami mindenképpen üzenet a mai Szentlecke kapcsán. Ezért is imádkoztunk a mi Atyánkban azért, hogy merjenek a fiatalok házasságot kötni. Elege van a világnak a párokból, elege van a világnak a társakból. Egyébként a mai sportújságot tessenek elolvasni, egy fekete fiú szégyenített meg bennünket, amikor írják, hogy a párja is fogja következően, nem a párom, a mennyasszonyom, akivel házasságot fogok kötni. Szóval azt hiszem, hogy valahol itt van a gyökér probléma a civilizált világban mindenképpen. Nemrégiben voltam egy galaptenyésztőnél, és mondta, hogy most válogatom össze a párokat. Hát igen, állatok világában a tenyésztők összeválogatják a párokat, összerakják őket, hát érdekes, érdekes. Szóval párom, meg hát társam. A gazdasági vállalkozásokban vannak társak, akik összeállnak, mert valamit közösen meg akarnak valósítani. Ne züllesszük le a férfi és az asszony kapcsolatát. Ugye, főleg a magyar nyelvünkre, ha gondolunk, hogy a magyar ember azt mondta, hogy az uram. A férfi meg azt mondta, hogy a feleségem. Ne felejtsük el a Biblia üzenetét, Isten az asszonyt a férfi segítőjének odarendelte. Igenis, ez az Isten elgondolása, hogy legyen segítője. A magyar nyelv ezért mondta, hogy az uram, nem kellettől félni. Ebben valami nagyon nagy igazság van, tehát esetleg egy másik szentbeszédben lehet erről beszélni. Ugyanakkor a férfi meg azt mondja, hogy igen, ez a feleségem, ahogy a magyar gyönyörűen mondja, amikor a teremtés történetben így mondja, éppen olyan, mint én vagyok. Csont az én csontomból, hús az én húsomból. Hát ki fogja a nőket igazolni, ha nem a férfiak, akik ezt az igazságot megjelenítik. Nagyon, nagyon fontos, valahol itt dőlnek el a kérdések. Ne akarjuk az igazságokat egyszerűen kirostálni, mert hát zajos a világ. Úgyhogy gondolkodjunk ezeken el. Nagyon, nagyon komoly kérdések ezek. Az emberiség sorsáról van szó. Szeretném a testvéreknek mondani, hogy holnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, és e hét szombatján lesz Naszladi professzor úrnak a temetése a Szent István Bazilikában déli 12 órakor. Mind a máltaiak, mind az irgalmasok nagyon sokat köszönhetnek neki, ő, aki annyi elismerésben részesült, a Vatikántól kezdve azt mondta, a legnagyobb kitüntetés volt számára az, hogy a máltaiak országos orvos vezetője volt. Ezt egy nyilatkozatában mondta. Hát remélem a máltaiak ott lesznek. Miklós, nem? Ilyenkor nézzél rám, hogy valami erősítést kapjak. És remélem, hogy az irgalmas kórházak dolgozói is ott lesznek, mert az, hogy ma van irgalmas kórház, az nagyban neki köszönhető. Hogy már említettem, 2 éven keresztül egyetlen bátorítón volt. És 2 éven keresztül napi 8-10 órában önzetlenül, keményen dolgoztunk azért, hát ahogy én dolgoztam, ez az én dolgom. De az, hogy ő mellettem volt, és erőt adott, és bátorítást, enélkül azt hiszem, hogy ilyen egy szál magam, hova jutottam volna. Úgyhogy remélem, hogy a kórház dolgozói is kivonulnak, és legalább egy köszönetet a jelenlétükkel kifejeznek. Gondoljunk rá, nagyon nagy ember volt. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.